Kávézó a világ végén, Rádió Café 98, és vendégem még mindig Beleznai Éva, építész, urbanista, fenntartósági szakember, és a városokról, az építkezésről beszélgetünk, és itt a zene alatt mindig ez olyan jól elbeszélget az ember a vendégekkel, és hogy így szóba kerültek a vidéki városok, és hogy milyen jó volt látni, hogy olyan jól szerveződnek. És akkor beszélgessünk egy kicsit arról, hogy milyennek kellene lenni a jövő városának, mert hogy azt már így a felvezetőben ugye taglaltam, hogy az úgy tűnik, hogy egyre inkább városiasodik az emberiség, és egyre több ember fog a városokban lakni, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ezek a városok milyenek legyenek, és gondolom, hogy ez valamelyest a te munkád is erről szól, hogy élhetőbb városokat kéne létrehozni, és hogy milyennek kéne lenni a jövő városainak.
Hát szerintem ember és természet központunak. Nyilvánvalóan a városok azért alakultak ki, hogy ott az emberek sűrűsödése, meg a tevékenységek sűrűsödése történik. Tehát nyilván egy jó városban azért sokan vannak, viszont azok a sokan szeretnek együtt lenni. Nekem egy nagy kedvenc építész, urbanista tervezőm, illetve aktivista Jan Gehl az ő élhető város gondolataival, aki ugye Koppenhága városánál kezdett el azzal foglalkozni, hogy mitől is lesz jó egy város. És a város a közterületeken levő aktivitástól lesz jó, tehát az emberektől, és ő a városban folyó tevékenységeket három csoportra osztotta. Az első csoport, ez a kötelező tevékenységek, ez amit meg kell tennünk, el kell jutnunk a munkahelyünkről, vagy a lakásunktól a munkahelyünkre, reggelente, este be kell vásárolni, haza kell menni, tehát ezek a kötelező tevékenységek, ezek lényegében kevésbé érzékenyek a közterületeink minőségére. Viszont a másik két kategóriát hangsúlyozza, ez a választható tevékenységek, illetve a társas tevékenységek, és ezek már igenis nagyon érzékenyek arra, hogy milyen tereket hozunk létre, milyen lehetőségeket hozunk létre ezek számára. Egy nyári fáktól mentes téren 40 fokos tűzőnapban nem fognak az emberek leülni, nem fogják azt választani, hogy ők kint szeretnének a téren lenni, hanem hazamennek, leülnek a tévé elé, és
bekapcsolják
a légkondit. És emiatt ő ezzel a közterületek minősége témával nagyon intenzíven foglalkozott, és még a társas tevékenységre egy kicsit visszatérnék, hiszen azt is nagyon sok kutatás bizonyítja, hogy az emberek attól érzik élhetőnek a várost, és attól szeretik jobban a várost, hogyha ebben ők a társaikkal, tehát a lakókkal kapcsolatot tudnak létesíteni. És azt hiszem, hogy itt van a kulcsa annak a vidéki város témának, amit említettem a szünetbe, hogy Kelet-Magyarországon jártunk néhány hete, Gyulán, Békéscsabán, Szegeden, és mindegyiknek annyira élhető volt a városközpont, ahogy az emberek jártak, családok kint élnek az utcán. Budapest egy olyan méretű város, ahol ezek a tehát, hogy egyszerűen sokkal több ember él a városban, mint hogy ez olyan szerethető, vagy nagyon lokál patrióta tudna lenni az ember.
De ez mondjuk azért minden nagy városra többé-kevésbé igaz, hogy azért ezt nyilván nehezebb megoldani, vagy vannak olyan nagy metropoliszok, amik mondjuk ezt meg tudják oldani?
Hát pont ez a mozgalom az, ami zajlik, hogy tudjuk megteremteni ezeket a 15 perces város, egészséges város, szupertömb Barcelonába, tehát azokat a nagyobb egységeket, vagy kisebb egységeket, ahol én jobban otthon érzem magam.
Ez lehet a városban tulajdonképpen?
Igen, igen. És egyébként nagyon érdekes, hogy a Budapest nagy egyesítése előtt, tehát 1950-ben csatolták az eredeti Budapesthez a külső kerületeket, illetve külső településeket, és így lett ez a mai Budapest határ, akkor 1950 előtt, 48-ban egy nagyon komoly szakmai munka folyt arra vonatkozóan, hogy lehet ezeket az identitás egységeket, úgynevezett szomszédsági egységeket lehatárolni, és ami különlegessége volt, mert ez a szomszédsági egység, ez a világban mindenhol így egy olyan alapgondolat volt, hogy az emberek, ahol laknak, és ahol a gyerekek iskolába járnak, tehát a családok, mint maguk köré egy ilyen 10-15 perces gyaloglási távolságban meglegyen az alapszolgáltatások többsége, a házi orvosi rendelő, a bolt, az étterem, a városháza, a kultúrház, a templom, köztér.
Tehát mondjuk mondjuk ilyen területekről beszélünk, mint Óbuda, Újpest, tehát hogy ezekről
pontosan,
a
kisebb. Pontosan, és hogy ennek a szakmai javaslatnak az volt az érdekessége, hogy mind a mellett, hogy ezeket a 15 perces város gondolatokat megteremtette, megpróbálta a hagyomány, tehát az épített örökség, meg a korábbi települési egységeket figyelembe venni. És nagyon érdekes, hogyha az ember átlapolja ezt a tervet a mai Budapest térképpel, akkor az látszik, hogy a főbutak valóban ezeket a területegységeket határolják le, és amikor valaki tényleg lokálpatriótaként büszke arra, hogy ott lakik, akkor nem azt, tehát, hogy nem a kerületre utal, hanem Lipótváros, vagy Óbuda, vagy Békásmegye, Rófalu, tehát, hogy pont azokra a területekre gondol, amiben ő úgy egységként jól érzi magát. És hát ezek a nemzetközi mozgalmak is erről szólnak, hogy 15 perces körzetben te tud leélni az életedet, mert ott van egy park, eléred megfelelően a közlekedést, amivel bejutsz a belvárosba, vagy ahol éppen dolgozol, de helyben is vannak műhelyek, és boltok, és éttermek, és kikapcsolódási lehetőségek, sportparkok, sportlétesítmények, kulturális eseményterek. Úgyhogy ez az a gondolat, amit egyébként Budapest is, illetve a kerületek próbálnak megvalósítani, hogy minden egyes kerületen belül kialakuljanak ezek a helyek, ahova az emberek nem autóval akarnak menni, hanem valóban egy hétvégi piknikre, a család fölül a biciklire, és akkor a gyerekek, szülők együtt bicikliznek oda, ahol esetleg egy ilyen vasárnapi vagy szombati esemény, kulturális vagy sportesemény van.
Ha már itt szóba került a bicikli, akkor muszáj, ugye ezt mindenképpen meg akartam tőled kérdezni, hogy akkor városfejlesztés, hogy hát ugye ez a nagy ütközési pont, hogy akkor igen, a város, a nagyváros a biciklisítése versus az autóval való közlekedés, hogy te hogy látod, mennyire látod sikeresnek Budapesten ezt az átalakulást, azért elég sok konfliktus van ebből, és sok mindenki úgy gondolja, hogy ez eltúlzott mondjuk, ami per pillanat van.
Hát szerintem meg kevés. Én azt gondolom...
Te biciklis, aki most én, biciklivel jöttél.
Igen, igen, én most már több mint 20 éve biciklivel járok a városban. 20 év alatt nagyon sokat javult, és amit a jelenlegi fővárosi városfejlesztési szakpolitikában látok, az az, hogy a kerékpáros hálózatot úgy bővíteni, hogy az biztonságosabb legyen a kerékpározók számára, illetve mindenki számára. Nekem mindig az a próbálom visszavezetni az összes ilyen stratégiát azokra a pontokra, ahol a kulcskérdés van. Szerintem a kulcskérdés az, hogy a gyalogos, a kerékpáros és az autó közt, a autós közt minél kisebb konfliktus legyen. És ez mondjuk egy ülői úton, vagy egy nagy körúton egy elválasztott kerékpársáv. Viszont egy külső kerületen, egy ilyen kertvárosias övezetben nem feltétlenül van szükség kerékpársávokra, viszont arra szükség van, hogy a kerékpáros biztonságban érezze magát, tehát azokra a 30-as övezetekre, tehát amiket így az elmúlt években hallottunk, hogy az 50-es kilométer per órás korlátozás, a 30-as övezetek, a lakópihenő övezetek bevezetése, ez mind azt a célt szolgálja, hogy a gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságosabbá váljon. Mert addig, amíg nem válik ez biztonságossá, addig jelentős fordulat a választásokban, tehát a közlekedési eszközválasztásban nem lesz. Mert én szülőként a gyerekemet az iskolába csak akkor fogom elengedni, hogyha tudom, hogy gyalog vagy kerékpárral, ha tudom, hogy ő balesetmentesen eljut az iskoláig. Ha ezt nem látom, hogy erre lehetőségem van, akkor mit fogok csinálni? Beültetek mindenkit az autóba, és autóval indulok el, amit utána nagyon nehezen rakok le, nagyon nehezen szállok ki az autóból. És pont a 18. kerülettel egy ilyen típusú pályázat előkészítésén dolgoztam, ahol az iskolák körüli területeket, közterületeket próbálják, vagy szeretnék gyalogos és kerékpáros baráttá tenni. Mert az iskolába indulás a család részéről az, ahol igazából ez a döntés megszületik. Tehát, hogyha én az iskolák környékét biztonságosan, gyalogos és kerékpárral megközelíthetően tudom megoldani, akkor egy jelentősebb választási váltás jelenik meg.
Hát igen, hiszen szerintem minden szülő boldog lenne, hogyha reggel nem feltétlenül kellene még a dugóba a gyereket vinni, hanem azt tudnám mondani, na, itt pattanj fel a bringára és irány a suli, mint ahogy barátaink, akik Hollandiában élnek Amsterdam közelében, és hát mindig cihölni kellett a három gyereküket, és mondta, hogy az annyira fantasztikus, hogy most csak fölrakja őket a bringára, és betekel mindenki a suliba, tehát azért ez egy nagy könnyebbség. De közben meg azért az van, aki, hogy akkor legyek az ördög ügyvédje, vagy az autós ügyvédje most ebben az esetben, hogy ugye sok mindenki azzal érve, hogy jó, de hát ugye az elhamarkodott volt mondjuk például a körút, ahol az van, hogy mondjuk arra szólnak az egy sávban az autósok, és akkor nem tudom, 5 percenként jön egy biciklis.
Az a kérdés, hogy azok az autósok, akik a körúton arra szólnak, azok mérülnek az autóban, és vajon a nagykörúton belüli területekre mennek-e, vagy egyszerűen csak áthaladó forgalomként használják, vagy áthaladásra használják azt a területet. Szerintem Európában luxus az, illetve rossz luxus az, hogyha a történeti belvárosban az autós forgalom jelentős része az nem helyi forgalom, és az autókban csak és kizárólag a vezető ül. Tehát egy autóban egy személy, nem pedig több személy használja a környezet terhelőbb megoldásokat. És amikor a Budapest Szíve programot csináltuk 2015-ben, akkor a Lánchíd Pesti hídfőjénél levő forgalmat néztük meg, és a Lánchíd Pesti hídfőjénél levő forgalomnak a 60%-ánál több volt a nem helyi forgalom, hanem aki csak egyszerűen, nem tudom én, hűvös völgyből Kőbányára ment, a legegyszerűbb, leggyorsabb megoldás, ha a történeti belvárosom átvezet, akkor arra fog menni.
De hogyan váltható ez ki, mondjuk, tehát ha valaki pont ekkora távolságot akar megtenni, és mondjuk, nem tudom, nem, tehát sok holmia van, viszi, tehát mondjuk nem tudja megoldani, hogy biciklivel menjen, vagy az túl sokáig tart, tehát mi lehetne
a tömegközlekedés
megoldás?
Az mindenképpen megoldás, hát ebben a kötött pályás, tehát mind a metrók, mind a villamos hálózatok, illetve ez a fonódó villamos hálózat koncepció is ugye erről szólt, hogy ezek a városon áthaladó mozgások, ezek minél inkább ne egyéni autós közlekedés, hanem közösségi közlekedés megoldások legyenek, és ami az autós forgalmat illeti, az nyilvánvalóan minél kijebb levő körúttakra terhelődik. A nagy körútat követő körút a Könyves-Kálmán körút, Hungária körút vonala, illetve a város terveiben nagyon régóta szerepel a körvasúti körút nyomvonala, ami ugye az M0-as autópálya és a Hungária körút, vagy a külső körút között tudná biztosítani ezt a gyűrű irányú összekötést.
Mert ezt pont ezt akartam kérdezni, hogy a jelenlegi infrastruktúra azért nem biztos, hogy egy ilyen teljes elkerülést lehetővé tenne, de akkor mondjuk egy ilyen kiegészítéssel ezt meg lehetne valósítani.
Igen, igen. Például az a déli hídpár, amiről nagyon itt a Diákváros kapcsán az elmúlt években sor került a híd ötletpályázat, vagy illetve tervpályázat lebonyolítására is. Az is arról szól, hogy a déli budapesti területen a budai, csepeli és a pesti részek összekötése egy új hídpárral nagyon fontos lenne, hogy megvalósuljon, hiszen ma aki a déli budai területen lakik és Pesten dolgozik, az vagy a belvároson keresztül megy, mert azért valljuk be, most már a Rákóczi híd vagy a Petőfi híd azért eléggé a belváros határának minősül, vagy ki kell menni az M0-ásra, ahol meg 20 kilométer plusz utat jelent. Úgyhogy én azért hierarchiában a tömegközlekedési hálózatot látom nagyon fontosnak, és a történeti belvároson keresztül áthaladó és nem célforgalom, az nem való oda. És egyébként pont a helyi lakók, ugye a helyi lakók is nagyon sokszor tiltakoznak, például tiltakoztak a Lánchíd autó mentesítése kapcsán, de ami a kommunikációban, meg a számokban nem jelenik meg, hogy a helyi lakó nem jár rosszabbul, mert hogy az az átmenő forgalom az, aminek nincs helye, nem a célforgalomé. És ilyen szempontból igenis a nagykörúton is még nagyon sok nem helyi forgalom bonyolódik, hanem átmenő forgalom.
A zene alatt beszélgettünk sokat a szemlélet formálásról, de valószínűleg itt is nagyon-nagyon fontos lenne, mert szerintem Magyarországon az is nagyon nagy probléma, hogy még mindig nagyon sok olyan ember van, aki egyszerűen már elvből sem ül föl. Már ugye ez a kifejezés, hogy tömegközlekedés, ugye az érzékel, ami a közösségi közlekedés irányába mozdul a szakzsargon.
A szebb, ugye?
Ez sokkal szebb, igen, mert hát ez a tömegeknek való, és hogy ez tényleg megvan az emberek fejében ez a dolog, hogy én is azt mondom, hogy közösségi közlekedéssel megyek, hát én föl nem szállok a metróra. Tehát, hogy van egy ilyen attitűd, de ezt is nyilván meg kéne változtatni, hogy az embereknek ne derogáljon számukra a közösségi közlekedés.
Most, hogy erről beszélsz, jutnak eszembe azok a képek, amik a Facebookon néha megjelennek, hogy a Paul McCartney utazik a metrón, vagy a nem tudom én melyik skandináv vagy nyugat-európai miniszterelnök, ahogy a metron tömegközlekedésen utazik. Lehet, hogy ez kéne egy ilyen kampány, hogy lássuk azt, hogy tényleg a fontos embereknek sem derogál a közösségi közlekedés. Igen, a közösségi közlekedés az arról szól, hogy a sok embert könnyen és kibocsátásmentesen eljutasson a lakásától a munkahelyéig, a munkahelyétől a szabadidő eltöltésig, és utána este vissza tudjon érkezni.
Ezzel az ingyen ötlettel folytatjuk mindjárt egy kis reklámzene után.